A tekintélyt nem ordibálással és pénzzel lehet megszerezni, hanem a tekintélyt a szakmai tudással lehet megszerezni egyébként. Úgyhogy. Tehát attól, hogy valakit kinevezel séfnek, még nem lesz séf. Vagy el tudja intézni, hogy felnézzenek rá, vagy ha nem, akkor nem. Akkor ez elveszik a dolog egyébként, vagy valami. Tehát én annak idején sokat kiabáltam. De akkor ez volt a trend, tudod? Tehát akkor repült a merőkanál, mert nagyon sok, tehát borzalmas dolgok voltak.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, ez itt a Filéző, a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Bíró Lajos.
Szép napot mindenkinek!
Aki az első visszatérő vendég itt a Filéző podcastban, és az első olyan vendég, akit most itt a videós verzióban is láthatunk. Amikor itt voltál, az több mint 2 évvel ezelőtt volt, épp a COVID első hulláma után voltunk, és akkor arról beszéltük, hogy milyen lesz ez a vendéglátósok számára ez az előttünk álló időszak. Azóta eltelt 2 év. Te hogy élted meg azt az eltelt?
A gyerekek, ez nagyon egyszerűen kifejezve szar. Ennyi. Tehát ez nem volt egy pozitív mozzanata szerintem ennek az előző 3-4 évnek, vagy 3 évnek, nem tudom.
Akkor annyit mondtál, amire emlékszem, hogy, vagyis hát nem emlékszem, hanem most visszahallgattam, hogy egy biztos, hogy az, ami volt, azt el kell felejteni, ez nem fog visszajönni. Ez akkor bejött, gondolom.
Igen, de én azt hiszem, hogy nem csak a mi szakmánkban, hanem a hétköznapi életben is. Tehát senki nem úgy viselkedik, én szerintem, mint viselkedett előtte. Nem azok a programjaid vannak, nem az a fajta költés van, nem az a fajta érdeklődési kör. Teljesen megváltozott minden. Mert ha neked nem is, de a baráti körödnek igen, és a baráti körrel már nem tudod ugyanazokat a programokat lenyomni. Nem vagyunk már olyan szabadok, azt mondom, mint voltunk.
Te ezt magadon miben érzed most akkor a szakmai dolgot félretéve az étterembezárásokon?
Hát figyelj, azon érzem egyébként, hogy nem járunk szinte színházba azóta, mert nem vagyok hajlandó ilyen maszkkal ott szuszogni, meg párás szemüveggel ülni. Nem igen járunk moziba, valahogy úgy elvették a kedvünket ettől az egésztől. Étterembe járok, tehát azzal nem foglalkozom egyébként, de oda sem már annyit, és nem olyan mértékben, főleg, hogy most elkezdtek drágulni a helyek. Minden nagyon megdrágult. Tehát nekem van egy motoros csapat, egy ilyen több mint 20 éve vagy valami, ugye minden évben 3-4-szer, most már azért többet nem, de azelőtt még többet kimentünk Bécsbe, a Práterbe, a Schweizerhausba. Ma már egy ilyen kiugrunk délután, ott alszunk egy egyszerűbb szállodába, vagy valami, nem ilyen 5 csillagosba, vagy valami, de ez egy normálisba. Eszegetünk, már 3-an eszünk meg egy csülköt, tehát nem is egyedül egymagad, hozzá viszod a söröket, kérlek szépen, már nem iszunk meg 10-12 korsót, csak 6-7-et, és ez egy elég komoly összegbe kerül. Tehát most már azért ugye az ember, hogy kiugrunk egyet sörözni, és akkor így, azért a csapatnak a fele megvakarja a felét, hogy nem biztos, hogy ki tudunk már menni. Tehát ilyen szempontból nagyon megváltoztak a dolgok. Túl hosszúig tartott ez az idő. Tehát úgy hozzászoktunk ehhez a nem is tudom, hogy mi ez, otthonüléshez, vagy nem tudom.
És így szakmai szempontból ugye neked 2 éttermed is bezárt ebben az időszakban.
Igen.
Ezek hogyan?
Az első az a Bokbisztró, kérlek szépen, az nagyon egyszerűen, ugye a szállodával nem tudtunk megegyezni. Itt sokan mondják ilyenkor, tudod, hogy gondolják ezek, amikor van egy ilyen jó étterem, és akkor egy multi olyan szinten szarja le egy 40 fős kis éttermet, az egy olyan jelentéktelen dolog neki egyébként, nem foglalkozik vele. Persze szereti, hogyha van olyan hely, amik hozza a pénzt, de különösebben nem érdekli. Tehát itt nem kell érzelmekre, meg nem tudom mire appellálni, hogy majd milyen rendesek lesznek, nem. Itt a számok működnek, nem voltak hajlandó semmi kompromisszumra. Tehát nagyon, nagyon komoly bérleti díjunk volt, és nem engedtek belőle semmit. Azt a trükköt azért megcsinálták, ugye, hogy a garázs fölött van nem tudom hány apartman, abból 2-t megnyitottak, és ezáltal ők azt hozták elő, hogy ők nyitva vannak. Tehát ilyen kis trükkökkel azért üzletek, az adták, hogy ők is nyitva vannak, a szállod nyitva van, nekünk is üzemelnek, és nem adtak egy fillért se, úgyhogy azt ott fölmondtuk. És akkor utána, a COVID után a budai üzlet egyébként, az egy privát bérlés volt, az is bérlemény volt egyébként. Ott érdekes, a tulajdonos az első héten fölhívott bennünket, hogy majd beszéljünk róla, hogy milyen kedvezmények, aztán nem várják el, hogy teljes díjat fizessünk mindent, hogyha bezárunk főleg akkor, vagy ha csak ilyen kajaki küldéssel, de végül azzal nem foglalkoztunk. És két vagy három hét múlva mondták, hogy akkor addig, amíg helyre nem jön a helyzet, addig nem kell fizetnünk semmit, és zárjunk be. Tehát ez volt a differencia. De Buda önállóan nem tudott megállni a COVID nyitása után. Az első időben jó volt, mert akkor még nem volt turista, és Pest döglődött, de ez maximum 2-3 hónap volt, és onnantól kezdve Buda megint visszaállt a régi, nem csak mi, hanem egész Buda visszaállt a helyzetre. Tehát van egy-két hely Budán, amelyik megy, van egy-kettő, amit nem értek, hogy mitől, de megy, és kit érdekel egyébként, hogy ha megy, akkor megy. Ugye? És arra rájöttünk, hogy a két üzlet egy ilyen együttműködésben dolgozott, csak ugye Buda elsősorban termelt, és megpróbál zéróra vagy egy minimális haszonnal kijönni, és Pest pedig hozta a hasznot. A Buda önállóan nem tudott megállni, és a tulajdonosok úgy döntöttek, mivel azért van köztük közgazdás és kettő is, hogy ők is úgy gondolkodnak majdnem, mint egy kicsit, mint a multik. Ha nem hoz pénzt, akkor azért csak, hogy a személyzetnek valami pénzt juttassunk, vagy valami, azért nem fogunk behordani lóvét. Ha nem hozza a pénzt, akkor volt még egy próbálkozás, egy 3 hónapos, és akkor azt mondtuk, hogy feladtuk, és akkor ez nagyon hamar be is következett. Így volt. És akkor engem kérdezgettek, hogy hogy viselt meg ez a dolog. Hát mondtam, hogy 3 válás után engem ezek a költözések meg a bezárások nagyon nem érdekelnek már. Aránylag könnyen túltettem magamat rajta.
De akkor ilyen módon te érzelmileg nem kötődsz egy olyan helyhez, amit akár több mint egy évtizedig csináltál?
Kötődök egy darabig, de aztán már úgy is unom. Tehát ugye lejár általában. Tehát ahogy ugye elnézem egy olyan 7-10 év után, 12 év után, akkor már elkezdek egy kicsit úgy mozgolódni, vagy valami, akkor már úgy, mikor már kezd egy kicsit rutinból menni a dolog, akkor valami változtatás kell, vagy valami, és akkor általában 15 év után azért már mindig úgy valamit úgy változtatunk, vagy valami. Itt is szerettünk volna változtatni, még a COVID alatt mondjuk, tehát a COVID-ot elkezdődött, és akkor azt mondtuk, hogy akkor mint Bogbisztró ne menjen, hanem kitaláltunk volna egy új koncepciót, egy sokkal fiatalosabbat, hogy ezért közben rá kellett jönnöm, mert sok időm volt gondolkodni, meg sok emberrel beszélgettem, hogy alapjába véve a mostani vendéglátós ez a ti korosztályotokra épül már, az én korosztályom már velem együtt lassan kihal. Az egy része már ki is halt egyébként, ugye az én vendégköröm egyébként. Szokták mondani, hogy a vendéglőssel kihal a vendégkör is egyébként. és én azt, hogy nektek mi kell, azt már nem érzem annyira. Azt érzi a fiam, érzi a ti korosztályotok. Mert akkor működik ez a dolog, hogyha ugyanúgy járok az éjszakába, ugyanúgy járok az éttermekbe, ugyanúgy járok színházba, ugyanúgy járok a társasági, társadalmi életben, mint a fiatalok, ugye? Tehát én már nem megyek minden héten bulizni, már nem baszok be minden héten kétszer, meló után elmegyünk. Nem. Már így le vagyunk lassulva, már nem iszunk meg 3-4 üveg bort, már örülünk, ha egyet meg tudunk inni. Tehát ezáltal itt is változik a dolog nagyon keményen. És ezt már nem érzem annyira.
És volt olyan terv, ami meghiúsult emiatt a járványidőszak miatt?
Nem. A bujadisznók működnek, most nyitottunk egyet a Ligetbe is.
Szigligeten
az egyelőre nem sikeres egyébként. Tehát éppen, hogy csak kijöttünk szerintem zéróra, vagy valami. Nem is, hogy mi jöttünk ki, hanem ők. Tehát, hogy ugye az egy franchise-os dolog, vagy valami, ugye. De azért a mi franchise-unk olyan egyébként, hogy kicsit sokkal többet foglalkozunk vele, mint egyébként egy rendes, szabályos franchise egyébként.
És egyébként visszatérve még erre a generációs különbségre, hogy neked így milyen volt a fiaddal együtt dolgozni, ami ugye nem csak egy más generáció, hanem
családtaggal nem... Először is fantasztikus, másodszor azért embert próbáló volt, azért egy olyan, hát majdnem egy évig ment a farokméregetés egyébként, tehát hogy melyikünk a jobb, Dani se kicsinyesebb a témában egyébként, de egy a 8.-9. hónap után azt mondom, kezdtünk összecsiszolódni, és nagyon jó rendezvényes vacsorákat csináltunk ketten. Tehát ahol ez volt, és hogy amikor eljutottunk idáig, addigra egyre több tanácsomat megfogadta. Nem fogadja meg most se azonnal. Tehát nincsen az, hogy mondok valamit, és akkor azt mondja, fú, fater, nagyon jó, fú, akkor ezt csinálom, nem azt mondja, hogy ja, igen. Jó, és akkor majd látom egy-két hét múlva, hogy szépen, amit mondtam, azért az úgy épül oda be a dologba, hogyha ezt netalántán megemlítem, akkor azt mondja, hogy ez az ő ötlete volt, hogy gondolok én ilyeneket, hát itt erről szó sem lett, de megnyugodott ő is, és a kapcsolatunk is egyébként, úgyhogy. De jó volt együtt dolgozni, meg most is jó együtt dolgozni.
Mondtad ezt a szigligeti dolgot, hogy annyira nem indult be, ez összefüggésben van azzal is, hogy ez az idei szezon a Balatonnál arra is azt mondtad, hogy annyira nem sikerült
jól. Nem. Ugye tavaly a balatonosok azt mondom, hogy elszálltak. Aki nem, attól elnézést kérünk. De nagy része elszálltak az árak, elszálltak a szállásban, elszálltak a munkabérekben, elszálltak a magában az árakban, az éttermekben is egyébként, mert dübörgött egyébként Balaton tavaly. Ma ebbe az évben mindenki azt hitte, hogy szoktam mondani, hogy kivágja a zsákot, és kassa lesz, vagy valami. Hát tévedtek, mert megnyílt a Horvátország, ugye, amit nem értek egyébként, hogy azon kívül, hogy van a szép tengerük, mi az Istennek mennek oda, mert szerintem szar a konyhájuk, 20 éve ugyanazt adják egyébként, rossz boraik vannak, legalábbis túl sok jó nincsen, vagy, tehát és rohadt drágák. Vagy, ennek ellenére azt mondja nekem mindenki, hogy a tenger az mégiscsak a tenger, vagy valamit, és akkor ilyen apartmanok bérlésével próbálják ezt az egészet húzni. A Balaton hétvégi nyaralás lett. Tehát megszűntek ezek az egy hétre, két hétre valami. A hétvége van. Ezt onnan is lehetett látni, hogy Szigligeten például kedden, szerdán zártak be az éttermek. Tehát balatoni szezonban már eljutottunk oda, hogy hétközben két napra bezárnak. Ebben sok minden van egyébként. Benne van a munkaerő hiány is egyébként. Ugye? És akkor jönnek a baromságok, ugye? Van olyan barom, aki fölrakja a Facebookra, 1 millió forintért keres heti 5 napi munkával szakácsot. Nem is séfet vagy, hanem szakácsot, érted? Azt azért megnézném a fene a hülye fejét egyébként, hogy be van-e jelentve 1 millió nettóra ez az emberke vagy valami, és tényleg így, mert ettől a pillanattól kezdve, amikor ez megjelenik, az összes szakács elkezd gondolkodni, és jönnek a reggeli beszélgetések. Jó reggelt, főnök, látta? Azt mondja, hogy mit fizetnek azért Balatonon? És akkor itt ezáltal nagyon föltolják a pénzt egyébként, nem lehet ennyit kitermelni.
Ezek tehát, a hírek amúgy nagyot is futottak az
igen, internet, hogy az Istenben állt, minden tudod. Tehát minden, ami egy kicsit mindenki, aki botrányos, egy kicsit az azonnal nagyot fut egyébként. Tehát elég, ha hülyeséget mondasz, és nagyot futsz vele egyébként. Úgyhogy. Tehát ez a része megvolt. Azon kívül a Balatonon szerintem talán 20% vagy 30% van, aki jó szakember. A többi idénymunkás. Szóval az nem egy, gondolj bele, hogy milyen lehet az, aki 3 hónapra elmegy dolgozni. Tehát, hogy az nem egy komoly szakember. Az úgy, ilyen favágónak szoktuk mi őket hívni. Majd utána télen meg elmegy Ausztriába, ugye szintén egy ilyen síközpontban, ahol fantasztikus szakmai munkát végez. Tehát rántott hússüt, bolonyai spagettit, akkor csinál krumpli gombócot savanyú káposztával. És ettől el van ájulva. Tehát ez egy elképesztően buta dolog. Azt mondom, hogy a fiatalok menjenek ki, semmi probléma. De először is tanuljanak meg egy vagy két nyelvet, de olyan szinten, ha elmegy az önkormányzatba, mindent el tudjon intézni. Ez egyik vele. A másik tanuljon szakmailag, de tanuljon szakmailag valami, dolgozzon annyit, hogy ott szakadjon bele a melóba, az nem érdekes, hogy valami kellek szépen, és utána ezzel a tudással menjen tovább, és utána majd esetleg jöjjön vissza. De nem ez történik. 2-3 évet kindolgozó szakácsok hazajönnek, és nem tudja azt megkérdezni a bárpultnál, hogy kérek egy aperol spritzet. És amikor megkérdezem tőle, mondom, tehát hogy ez egy megtörtént eset volt egyébként, neveket nem mondunk, volt szakácsom, azt mondta, tehát a szállodában mindenki magyarul beszél, azt mondja, miért kellene megtanulni. ugye, de az, hogy bitte einmal Aperol Spritz, az nem egy nagy vasszizdasz azért, nem, ugye? Tehát ugye, de erre se hajlandóak valami. Tehát én azt mondom, hogy igenis menjenek ki, de akkor legyen értelme. Sajnos Kelet-Európában a nyelv tanulása nagyon fontos. Egy angol leszarja. Hát ő angolul beszél, mindenki angolul beszél most már Európában, vagy valami. Úgyhogy kivéve a franciákat, hogy ők Londonban se beszélnek angolul.
De akkor, amit a Balatonról mondasz, az azért érdekes, mert ugye ez régi nagy, hát ilyen álomterv, nem tudom, célkitűzés, hogy ezt a szűk, viszonylag szűk balatoni szezont, ezt kitolják, de hogy akkor ezek szerint azt mondod, hogy nem csak az van, hogy ez nem megy, hanem még lehet, hogy le is szűkül a szezonon belül, hát ez csak hétvégére.
Azt, hogy drágábban veszek ki szállást, egy nagyon egyszerű. Tehát az egyik ismerősöm Dubajba, 5 plusz csillagos szállodába lakott annyira, mennyire Balatonon ki lehetett venni egy hétre. Gyerek, borzalmas. Tehát azért ilyen nincsen. Tehát, hogy ez ennyire nem lehet jó a Balaton. Nagyon jó a Balaton, de nem lehet jó. Itt azért reálisabban kellene megcsinálni a dolgokat, arról nem beszélve, hogy én az idén voltam 3-szor Balatonon, mondjuk vendégségbe, ahol nekem kifejezett kérésem volt, hogy a barátomnak a nyaralójában nem szeretnék aludni, mert nem szeretem kerülgetni a vécén senkit, se a fürdőszoba, valami, azáltal mondtam, ott a környéketen vegyetek ki egy szobát valahol, vagy valami. A 3 alkalomból 2-ben, és a 40 és 50 ezer forint között volt a szoba egy éjszakára, olyan volt, mint a 80-as évekbeli nyaralók. Most úgy hozzáteszem neked, és ez nem lenézés, vagy valami, csak hogy azért ettől már tovább mentünk, tudjátok, a négerbarna fajansz, tehát ugye a mosdókagyló és a WC-kagyló, ugye műanyag tetővel, tisztaságot, ezt nem mondom, de azért, szóval ennél már azért arrébb vagyunk, ugyanazok a csaptelepek, azok a édesanyámék idejéből való csempék, vagy valamiért, és ezt azért 40-50 ezerért adják egy amikor azt mondom, hogy lemegyek villányba, és a boknak a panziójába 30 valamennyi, ahol wellness-től kezdve, és mindenféle dolog ott van, és még a reggeli is benne van. Tehát, hogy ezek nem jó irányt vettek egyébként. Úgyhogy...
Látok valahol, akkor ez is egy magyarázat arra, amit az előbb beszéltél, hogy Horvátországba mennek az emberek, hát hiszen igen. Drága, de a Balaton is drága.
Így tehát. Van, pontosan így van. És a hétvégi jött be. Tehát ugye, és elsősorban azt megfigyeltem, hogy a szabad strand mellett levő vendéglátók. Tehát a szabad strand mellé, a szabad strandra szívesen mennek. Amit aztán ugye a balatoni önkormányzatok, ahogy olvasom, hogy igyekeznek megszüntetni, alig-alig próbálnak érni. Úgyhogy ugye a másik például, ami nekem számomra furcsa, a 70-es években is rengeteget jártam Balatonra, Balaton szemesen a Vadvirág kemping volt az én baráti körömnek a gyülekező hely, ott mindig, ha gondoltál egyet, akkor 20 haver biztos, hogy ott volt. Májustól szeptemberig valakit mindig találtál. Ott például szeptembertől október végéig jöttek a horgászok. Komoly horgász turizmus volt egyébként. Lehetett fogni is bőven halat, tehát mindezt meg lehetett csinálni. Nem látom most, hogy ugye az új törvények alapján, ugye, hogy nem lehet halászni, nem lehet ezt, nem lehet azt, nem lehet amazt, hogy ez annyira feljött volna ez a dolog, vagy valami. Ugye aztán ide kapcsolódva azért, hogy hát ez egy a világ legborzasztóbb dolga történik meg nálunk a Balatonon, hogy októberben a Süllőfesztiválon mélyhűtött kazak, és nem tudom milyen fos, izét fogast árulnak, és román keszeget. Érted? Hogy erre a 3 napra nem lehetne felfüggeszteni, hogy meghaláztuk egy kicsit, vagy nem, és akkor kiosztjuk a izéket, lehet igényelni. Biztos, hogy meg lehetett szervezni, hogy ne legyen sundán-bundán benne, de nálunk ilyen nincsen, ugye. És akkor így csinálunk egy süllőfesztivált, ugye. Azt nem tudom, ugye a Garda fesztivált csak azért nem tudják így megcsinálni, mert fagyasztott Garda az izéknek, a kazakoknak még nincsen, vagy kinek, nem is tudom. Azt hiszem kazak, ukrán és román. Igen, ez a 3 vonulat van. Régen volt a török.
Említetted villányt egyébként. Máshol így, most a Balatonon leszámítva a vidéken, vannak olyan fejlemények, amik szerinted optimizmusra adnak okot?
Hát nézd, villány mindig dübörgött, tehát nagyon ügyesen megcsinálták. Fel van építve a prend, a pénz vissza van forgatva, rendkívül jó hozzáállásúak, figyelnek egymásra, figyelnek a minőségre. Ezek nagyon fontos dolgok. Nem hallott, hogy az egyik köpködné a másikat például. Tehát én most voltam kint Gyimesen egy ilyen fesztiválon, kérlek szépen, az életem legjobb fesztiválja volt, olyan volt, mint az itteni gurmé, csak sokkal kisebbe, és gyerekek, béke volt. Nem volt egy rohadt szó a politikáról, tehát ez fantasztikus volt. Se a magyarok nem köpködték egymást, se nem köpködtük a románokat, a románok nem köpködtek minket, a székelyek. Tehát mindenki nagy boldogságban volt, örömfőzések voltak, örömbeszélgetések voltak. Fantasztikus jól éreztük magunkat. Nem is gondoltam, hogy Erdélyben tudom ilyen jól érezni magamat egyébként, vagy valami tényleg nagyon jó volt. Mit kérdezte egyébként?
Hogy a Villányon kívül van-e?
Villányon, igen. Kívül. Tehát, hogy vannak ilyen helyek, igen. Van a Villány, ugye, sajnos én a borvidékek közül azt ismerem a legjobban, ugye, tehát mégis oda van kapcsolatom, meg ott egy csomó barát van. Ezen kívül egyébként nagyon jön föl egyébként a tokai rész, tehát ugye Miskolc és ezek a részek vendéglátás szempontjából egyre jobbak, Debrecen, ott ez a rész szintén mozog egyébként. És a gyógyfürdők, ugye? A gyógyfürdők, habár azért mi van ott a Balaton északi részén? Hévíz. Hévíz az úgy egy kicsit úgy...
Hát ott az oroszok nélkül. Az
oroszok visszaestek, vagy oroszok által visszaesett a dolog, vagy valami. Bár szerintem most meg kellene, hogy jöjjenek, ugye, mert máshova nem nagyon tudnak menni, csak Törökországba meg hozzánk, vagy valami. Én most voltam kint hosszú idő után, amikor a gyerek kicsi volt, 9 vagy 10 évig jártunk Törökbe. Rendkívül kényelmes volt a kisgyerekkel, és akkor most elmentünk egyet nosztalgiázni. A szállodába még egy ilyen superior, akármi volt, tényleg fantasztikus volt az ellátás, minden. De nem hagyott semmi kívánnivalót maga után, a személyzet se szólt hozzád csak oroszul. Tehát, hogy ott, mintha szerintem mi voltunk, tehát nem tudtam megszámolni 5 embert, aki, vagy 5 családot, aki az egész rohadt nagy szálloda volt, akik nem oroszul beszéltek, vagy valami, ugye mondjuk azt is úgy tudtam meg egyébként, hogy ők visszaköszöntek a lifttől. Tehát ugye azért én minden reggel tüntetőjeg, vagy úgy köszöntem, hogy jó reggelt, vagy úgy, hogy good morning, de hát leszartak egyébként, tehát vissza senki nem köszönt vissza, vagy valami. Ezt szoktuk csinálni, tudod, a kikötőben, amikor 4-5 éve nincsen már hajón, vagy valami, de reggel mész, tudod, a vécér, és akkor mondod, jó reggelt kívánok, és akkor megy melletted, és akkor utána szoktunk szólni, hogy jót beszélgettünk. Érted? Úgyhogy tehát azt láttam, hogy ott azért oda eszméletlen sok orosz volt. Érted? És ízét, és azt azért nem tudom, hogy akkor itt nálunk például a hévízi orosz invázió miért szűnt meg egyébként, mert természetes lenne, hogy most ide is jönnek, vagy nem is tudom már, hogy hol. Most néztem egyébként, hát ottan Ukrajna környékén valamerre, vagy az egyik államban, nem is tudom, hogy hol. Ugye ez több mint 100 000 orosz ment, és föllendült a, nem a kazakoknál, de valami, valahol itt, valahol minden, hogy föllendült a, üzleti élettől, tehát csomó pénzt vittek oda egyébként. Fantasztikus pénz van náluk. Egyébként úgy is viselkednek, tehát egyébként mindegy. Hát, tudod, amikor sok pénzem van, azt csinálok, amit akarok, tudod.
Igen, és visszatérve még arra, hogy mi történt az elmúlt 2 évben, meg mi lesz most. Ugye az elején ezt úgy foglaltad össze, hogy szar. Igen.
Ugyanaz lesz.
De ezt egy picit...
És még szarabb lesz.
Még szarabb lesz? Igen. Amiről beszéltél, még ha belemegyünk kicsit ennek a részleteibe, akkor, hogy már akkor azt láttad, és azt jósoltad, hogy ez erősödni fog, hogy visszajön a kockásabb, rosszos vendéglők világa, tehát egyszerűsödik, nyilván...
Nézd, mert... borzasztó egyszerű. Tehát ugye van a felső rész, felső szint, mondjuk, hogy a fine dining, ugye? Onnan jövünk lejjebb, egyébként vannak a nagyon jó, vannak a fine bistrók, mondjuk, vannak a bistrók, és aztán így megyünk lejjebb. Egy kategóriát, a fine diningot kivéve, tehát a legfőső sávot kivéve, mindenki csúszik majd lejjebb egyet. Akik ott vannak legfölül, az a rétegnek nem számít, hogy most igazándiból a háború, anyagilag, tehát hogy háború, ugyanúgy megengedhetik maguknak, ha 3-szor annyi van az árba, ár akkor is ugyanúgy mennek. Lejjebb fognak menni a dolgok. A kockás abroszos kis vendéglőt már azért vetem el egy picikét, mert oda is személyzet probléma lesz. Tehát ugye nincsen meg a személyzet. Ami szerintem ki fog alakulni, az most nem azért, hogy önmagamat tömjén ezzel vagy valami, de a buja disznó a a piacon, ami egy kicsit bisztró is, meg egy kicsit kifőzde és egy kicsit büfé is. Tehát, hogy lemegyünk erre a nagyon jó minőségű, aránylag elfogadható street foodos dolog fele, mert azt a rántott húst, amit adok én mondjuk, aztán most olyan, nem is tudom, 3000 akármennyiért, azt egy bisztró most adja 6 vagy 7000 forintért, és mondjuk 40%-kal kevesebbet is ad. Tehát ő ad 20-25 dekát, én adok 30, én 50 dekát adok ugye alapjában jövő. De ha csak a nyers húst számoljuk, akkor ő ad 20-at, én 35-öt. És az a réteg, amelyik onnan föntről lép egyet vagy kettőt lejjebb, ezt az árat, amit én adok most még, vagy mi adunk, akik ezen a helyzetben vagyunk, ezt még meg tudja fizetni, és elfogadhatóvá tudja magának tenni.
De... És akkor ezzel gondolom a munkaerőhiány probléma is egy picit kezelhető, mert...
Jobban kezelhető. Hát azért nekem nem kell, hogy kvalifikált szakember legyen, vagy valami. Nálunk itt persze csak én szívok egyébként, tehát ez a szószoros értelemben, ugye, mert én tanítom be az úgymond betanított szakácsot. Érted? Tehát ez körülbelül azért egy ilyen embernek ez a 6-7, vagy mondjuk legyen 10 étel, amit így belövünk, vagy és akkor utána ez gramra, milligramra, milliliterre, másodpercre, hőfokra ki van handicappelve az egész. Ez körülbelül 4-5 hónap, amíg úgy, ahogy a magáévá teszi, hogy nem kell minden nap bemennem és ott lenni mellette.
Tehát a precizitás az megmarad, csak nyilván az, igen, hogy ezt nem 40 ételnél, hanem van egy leszűkített.
Abszolút, le van szűkítve, és az be van lőve. Tehát de nagyon pontosan. Utána már csak arra kell figyelni, ugye, és arra nem muszáj, hogy mindig én legyek már ott, vagy valami elég ott, aki ott van, mondjuk egy üzletvezető, vagy valaki más, ugye, aki egy kicsit fontosabb, hogy odafigyeljen, hogy betartsák. Ugye én már csak ilyenkor arra vagyok, hogy ellenőrizzek. Tehát hogy azért érezzék, tudod, hogy jön az öreg, és akkor össze kell, hogy kapják magukat.
A bujadisztókon kívül aztán nyáron lett neked egy új munkád is, hogy a zsidai csoporttal kezdtél el dolgozni.
Hát igen, ott mindjárt le is izéltek, támadtak, hogy a NER megvett egyébként. Ugye ezt az egyet azért nem értem, és válaszoltam is nekik, hogy az Istenbe lehet egy pörkölt főzésbe belevinni ezt a rohadt politikát, hogy
bármibe bele lehet.
De borzasztó. Szóval az, hogy mindenbe belevisszük, azért az borzasztó. Tehát, hogy az egyszer nem is tudom, hogy miért kell belevinni. Tehát az nem tudom. De mindegy, de hát ilyen országban élünk, vagy ilyen világban élünk, én nem tudom. Igen, elmentem oda, egy páran megkérdőjelezték egyébként, hogy vagy mint, és akkor azt mondtam, hogy itt volt rám szükség. Tehát azért, hogy a vérkeringésbe benne maradjak, nekem erre ez jó. Tehát, hogy ez az e fajta vérkeringésbe. Tehát olyan, mintha a bokbisztrót csinálnám tovább. Egyébként. Hetente egyszer megyek csak föl, egyébként egy 6-8 órát, ha úgy alakul.
És ez a 21-es.
Ez a 21-es, és a Pierrot-ba. Most nyitott a Pierrot, és akkor a Pierrot-ba is egy kicsit besegítünk. Ott az ottani séf, a Tamás, ő sokkal, hogy mondjam, önállóbb, mint hogy túl sokat bele lehessen neki szólni egyébként.
És ezt te hogy viseled most már így? Figyelj, mai fejeddel lesz már...
Ugye megint azt mondom, hogy leszarom egyébként, hogy nem. Azt azért, van egy kis János nevű mentorom, aki ugye 10 évvel öregebb nálam, kint van Chicagóban, ő rengeteg ilyet csinált, tehát ilyen betanításokat valami, és azt mondta, és elmesélt egy példát, hogy egy szállodában nyitottak 8 éttermet. Ezt kettővel indultak, ott volt egy hétig, betanulták a dolgokat, minden, majd 4 hét múlva visszament, és 50%-ban másképp ment a dolog, és akkor a Jancsi a saját stílusában, ami egyébként az enyém is ilyen volt, azt mondta, hogy ami a szádon kifért egyébként, tudod, ez, hogy ezt a hülye barmot, ezt a ízét, hogy mit képzelsz te el, meg ízé, hogy kirugatlak, te ízé, valamit kérdezve, és akkor így kopogtak az üvegablakon keresztül, és akkor behívották az igazgató irodába, és akkor azt mondták, hogy Mr. Kis, fantasztikusan tudjuk, hogy ön mihez ért, vagy valami, de van egy rossz hírem, se kirúgni nem rúghatja, se fizetését nem vonhatja meg, sem nem adhat több pénzt, valami. Ön erre már nincs szerződve. Ön arra van szerződve, hogy tanítsa be. És azért hát a Jancsinak, ha nekem nagy egón van, a Jancsinak tízszer akkor egója van egyébként. Hát azért gondol, de hogy levegőt alig kapott a Jancsi egyébként. És akkor eljött, és ezt elmondta nekem. Ez azért nekem elült a kis agyamba, vagy valami. Tehát azért egy dologra rájöttem, nem most, ez már hamarabb egyébként, hogyha mész egy ilyen munkára, és elkezdem osztani az észt, de nagyon. És azt mondom, hogy gyerekek, akkor itt az étlap, olvassátok át, majd én megmutatom, hogy mit kell csinálni, és aztán kész valami, akkor ott jön a betartás, és be fognak tartani. Tehát, és rosszul fogja megcsinálni. És ha a tulajdonos megkérdezi, hogy gyerekek, ez a kacsa ehetetlen, akkor jön a kö. A Lajos azt mondta, hogy így kell csinálni. Ha nem tudod partnerré tenni ahhoz, hogy befogadjon, akkor vesztettél. Te lehetsz a világ legügyesebb szakács. Gordon Ramsay is ide jött a nagy pofájával, ugye filmekben szoktuk nézni, akkor megfektetik a Gordon Ramsay-t egyébként, és csak ugye a Ramsay nem onnan kapja a lóvét, hanem a tévétől, ugye valami, ugye? De ha a tulajdonostól kapná a lóvét, és csak ilyen sikerdíjra van kihegyezve a dolog, akkor bizony bajba lenne ő is ilyenkor, hogy valami. Ezáltal én megmondom őszintén, volt egy nagyon egyszerű dolog, mondok egy nagyon egyszerű példát. Uborka saláta. Így ez borzasztó egyszerű dolog. Nekem van egy uborka salátám, amit a nagymamám csinált, ezt a 20 éve a Múzeum Kávéháztól, a Bokbisztrótól a Kisbíróig adtuk. Mindenki, be volt, amikor csináltunk rá egy kis granitét, kicsit variáltunk rajta, de ez ízvilága ugyanaz volt. A 21-ben az uborka saláta se volt rossz, egyébként valami, de mondtam a gyerekek, én megmutatom az enyémet, és majd döntsük el, hogy melyik legyen. Mondom, szerintem az enyém jobb. Majd bementem következő héten, és kérdeztem a séfet, hogy na mi van, azt lepróbáltunk mindent le, és akkor mindjárt megmutatjuk, hogy működik a dolog. Azt mondja, egy problémánk van. Mi azt mondja, hát az uborka saláta szerintünk szar. Ugye ez mégiscsak a nagyanyám uborka salátáját szarozta le egyébként, vagy valami, amire én azt mondtam, hogy gyerekek, semmi probléma, a ti uborka salátátok se rossz, legfeljebb nem az én ízlésem, akkor séf úr, azt az uborka salátát csináljuk, amit te szeretnél. Nem mentem tönkre bele, nem megy tönkre bele az üzlet se, hiszen 5 éve ugyanazt adják ők is, meg a mértete, nincs ezzel semmi probléma. De ilyenkor ott kell kompromisszumot kötni. Tehát nem megy másképp ez a dolog egyébként.
De akkor ez neked is időbe telt, hogy ezeket az ego
visszaszorítása. Meg figyelj, meg rájössz, hogy neked így kényelmesebb. Tehát ugye nem fogok odállni napi 16 órába, hogy azért is bebizonyítsam nekik, de. Hogy azért is. De nem. Mindig azt szoktam mondani, megcsinálja a krumplipürét, megnézem, mondom, ez nem úgy készült. De séf úr, ez úgy készült, hogy mondtam, gyerekek, ilyenkor apám mondta, hogy van egy probléma, kisfiam. Valaki hazudik. És az mindig azt mondta, és az nem ő. Tehát mondtam, hogy mondtam akkor, jó, oké, akkor most odarakunk egy, ilyenkor azért jön a bizonyítás. Most odarakunk egy krumplipürét. Együtt. Odarakjuk, megcsináljuk, ott ő is látja a differenciát. Tudod, egy időben csináltuk szakácsversenyeken, egy darabig nem. Egy idő után csináltuk azt, hogy behívtuk a ilyen elődöntőknél, meg ilyen válogatóknál, behívtuk a szakácsot, hogy kóstolja meg. Mert utólag már a háttérben ő másképp meséli. Tudtam én, hogy engem kiszórnak. Tudtam én, hogy megvannak itt a ezek. Tudtam én ilyet, tudtam én. Viszont meg kellett mondom, kóstold meg. Azt mondja, hogy száraz? Mondom, igen. Kicsit sós? Mondom, igen. És hát mondom, egy kicsit szar. Kész, oké. És akkor azt mondja, hogy hát úgy látszik, nem sikerült. Tehát, hogy így ki tudod húzni a méregfogát a dolognak, és így jutsz előrébb egyébként. És rájöttem egyébként, hogy egy olyan 3 hónap eltelt egyébként, körülbelül 3-4 hónap, amikor kezdtek elfogadni. Tehát, ha ma már mondok a 21-ben valamit, hogy gyerekek, akkor csináljuk így, már nincsen az, hogy nem lehet, hanem azt mondják, hogy jó, próbáljuk meg. És hát sokat tanulok én is így öregkoromra egyébként. Visszavettem egy picit. A fiamat tanítom most erre a dologra, mert ő még nem vett vissza. Tehát ő még a hülye bunkó francia stílust próbálná nyomni, de kezd rájönni ő is, hogy... Mert ugye ő, ez olyan, mint a katonaság, tudod, ő azt kapta odakint, gondolta, hogy amikor már ő lesz az öreg katona, majd visszaadja. De hát már nem lehet visszaadni, ez az idő elmúlt.
Igen, ezt akartam is kérdezni, amúgy Gordon Ramsay-t is említetted, és ez ugye a konyhában nem lát be az egyszerű vendég vagy tévénéző, de a tévében rengeteg ilyen tartalmat lát, ahol azért visszatérő elem ez a stílus, hogy leüvöltjük a fejét annak, aki valamit...
Mert ez a trend lett behozva.
Igen, azért. De hogy, és ezt gondolom, ez így aztán vissza is hat az emberekre, hogy ja, hogy akkor ezt a nagy séf, ez így csinálja, hogy leüvöltik kapásba bárkinek a fejét, de ez nem feltétlenül egészséges, nem. Vagy egész biztos.
Figyelj, én egy bunkó paraszt voltam, én ezt elismerem. Tehát borzasztó, olyan ordítozások voltak, hogy ne tudd meg. Tehát komolyan mondom, volt, amikor majdnem összeverekedtünk, vagy akármi volt, tehát biztos. De azért egy idő, és akkor 2003-ban voltam először, akkor voltunk Washingtonban is, és ott voltunk az egy Citronella nevű étteremben, ez körülbelül 2 csillag volt, és egy Michel Richard nevű séf volt a minden tányéron minimum 5-6-7, volt, ahol 8 félre összetevőből állt össze egy tányér. Csendesebben beszéltek, mint mi most itt. És mégis ott volt időben minden. Egy hangos szó nélkül. És csak ültem egy ilyen séftéblön bent a konyhán, csak tátottam a ézemet, és egyszerűen nem fért a fejembe, hogy az Istenbe jön nekik össze, és akkor kezdtem el ezen gondolkodni, azért sok idő telt el, azért még egy kicsit nálam ez lassabban ment ez a dolog, vagy valami, kérlek szépen. Úgyhogy...
És rájöttél, hogy mi a titok amúgy? Tehát, hogy mi a titka annak, hogy ezzel a...
Nem attól fogadnak el. A tekintélyt nem ordibálással és pénzzel lehet megszerezni, hanem a tekintélyt a szakmai tudással lehet megszerezni egyébként. Úgyhogy azzal sokkal jobb. Tehát attól, hogy valakit kinevezel séfnek, még nem lesz séf. Vagy el tudja intézni, hogy felnézzenek rá, vagy ha nem, akkor nem. Akkor ez elveszik a dolog egyébként, vagy valami. Tehát... Én annak idején sokat kiabáltam. De akkor ez volt a trend, tudod? Hát akkor repült a merőkanál, mert nagyon sok, borzalmas dolgok voltak. Hát ugye Joel Robuson ugye még 70 éves korában is a vasárpenyővel vágta fejbe a szakácsot, érted? És nem nézett, de gyerekek, de ezzel most szörnyűlködsz ezen, vagy valami. Igen, ezek ott abszolút hétköznapi dolgok voltak egyébként, érted? Ami egyébként úgy utólag beleézésztel, tehát nem tudom. Tehát akkor, amikor de azért figyelj, a konyhán egy eszméletlen feszített idegállapotban dolgoznak az emberek, érted? Tehát ott azért ritmus van, vagy valami. Ha a ritmusból kiesel, és kavarodás van, akkor a többinek a munkáját elrontod. Az nem szeret olyankor téged. Akármilyen jó haverok vagytok. Tehát amikor a harmadszor szivat meg, akkor onnantól kezdve már ez egy kicsit másképp gondolkodsz erről az egész dologról, tudod? És olyankor viszont akkor repülnek a dolgok, érted? Tehát ugye, és mindig lefele repülnek, tudod? Nem fölfele. Tehát fölfele nem repülnek.
Egyszer próbálja meg valaki a séfet fejbe vágni.
Igen, pontosan így van. Az ugye nem működik, ugye? Ez egy dolog, tudod? Tehát a Dani, amikor kint volt Londonban, akkor neki volt egy ominózus esete, ugye, amikor az egyik francia szakács oda vágta a serpa, a gyorsforralót a földre, és azt mondta, hogy takarítsd föl, és akkor a magyarságára és az édesanyjára különböző kifejezéseket lökött még, vagy valami, kérlek szépen. Amikor a Dani megfogta, ugye, hát azért elfelejtette a gyerek, hogy a Dani mögött azért mégiscsak volt egy 20 éves harcművészeti múlt egyébként, úgyhogy fölrakta a falra, és ugye mondta neki, hogyha megmozdulsz, komoly bajok lesznek, ugye. Először a szakács ugye úgy gondolta, hogy meg tud mozdulni, de aztán a pillanatok alatt rájött, hogy nem tud megmozdulni, vagy valami. Ez jósült el ez a sztori, tehát ezt hozzá kell tenni. Majd másnap mindegyet, akkor jött a séf, kimentek, tudod, ez a szokásos, hogy fogjatok kezet, szeressétek egymást, hát azért nem megy, ezért ez így egyikre a pillanatra. De másnap reggel, amikor bejött, akkor a francia szakácsok odahívtak, és azt mondta, jó van, akkor gyere ide, bejöhetsz, azt mondja, itt vagy velünk a csapatba. Tehát befogadták ezekbe, de a franciák borzalmasak egyébként ebből a szempontból. De hozzá kell tenni, mindenki, aki vitte valamire 95%-ban a francia konyhán nevelkedett föl. Tehát, hogy aki ott nem ment végig, az alapokat a franciák adják. Ugye, ma már nagyon sokan úgy, most vannak ezek a főzőműsorok, tudod, és akkor kikerül egy ilyen szerencsétlen győztes, mert nem tudok más mondani rájuk egyébként, érted? És akkor ő elmegy valahova séfnek. Tehát borzalmas, érted valami? És akkor még az is lehet, hogy ügyes. És akkor ott fönt elkezd építkezni, tudod, csak nincs meg az alap. És előbb-utóbb be fog dőlni, ha nem veszi a fáradtságot, hogy pótolja az alapot. De az alapot igazándiból Európában a franciák adják.
Egyébként ez a mentalitás, vagy a habitus, vagy ez, itthon ez generációktól is függ, vagy a nálad fiatalabbnak is ugyanúgy repülne a merőkanál most?
Már nem repülnek a merőkanalak, de azért kemények még most is. Tehát azért, figyelj, tehát ott, tudod, amikor nagyon ki vagy hegyezve, akkor hamar elpattan a dolog. Tehát akkor ott azért ott vannak komoly ízek, de aztán utána megbeszélik, vagy valami, de olyan nagyok már nincsenek, mint voltak. Tudod, tehát azért én 10 méterről el tudtam találni a felszolgálót a merőkanállal, érted, hogyha rosszul szólt be, vagy valami. Ez egy bunkóparasz dolog volt egyébként, de megcsináltuk. Tehát itt nem kell most elizélni, hogy hú, hát ez milyen borzasztó dolog. Csúnya dolog, igen, vagy valami, de bizony ezt annak idején megcsináltuk egyébként.
És egyébként még ennek egy másik vetülete, mert nem konkrétan ennek a dolognak, csak mondjuk a te alkatodba ugye beletartozik ez a megmondó emberség, hogy te keresetlenül kimondod a igen. dolgokat, meg ez, hogy...
Ma már nem keresetlenül.
Ma már nem annyira keresetlenül, meg hogy mondod, hogy osztod, odamész és osztod az észt.
Igen.
Én arra vagyok kíváncsi, mert közben meg, ami viszont szintén jellemző lett, hogy az innováció az így végigkísérte a pályádat, abszolút. Hogy így az élen jártál dolgokba. Ez a kettő, ez jól összefér egymással? Abszolút. Tehát amikor azt gondolod, hogy te tudod a legjobban, akkor hogyan vagy nyitott arra, hogy tanulj másoktól?
Szerintem ez a kettőnek együtt kell működni. Tehát azért gondolom azt, hogy én nem a legjobb vagyok, de jó vagyok, tehát nagyon jó vagyok. Az egész életem úgy telt el, hogy mindig bebizonyítsam, hogy esetleg én vagyok a legjobb. Azért miután bekapcsolódtunk a Bocuse-dorba, azért rájöttem, hogy nem én vagyok a legjobb azért, meg amikor én is ott kint láttam egy-két dolgot, de azért úgy gondoltam, hogy itt a hazai viszonylatban elég jó helyen voltam, vagy valami. Hogy ezt mondjad még egyszer, mit kereszte?
Tehát az, hogy ez a megmondó ember, hogy én tudom a legjobban,
nem, ez másképp,
a fejlődő.
Másképp nem megy egyébként. Tehát ugye ahhoz, hogy te megmondó ember legyél, ahhoz egy bizonyos tudásnak kell mögötted lenni. Ahhoz, hogy a tudás meglegyen, én nem tudok más szakmáról véleményt mondani, de azt hiszem minden szakmában így van, ott egy folyamatos tanulás, és a tanulással innováció jön mindig egyébként. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy a tehetség 80%-ban nagyon nagy szorgalommal, sok idővel pótolható. Tehát az megszerezhető. Az a 20%, az a picike, tudod, amire azt mondják, hogy hát ez egy kicsit ízésre. Ami kellek szépen, hogy aki van, aki így szerzi a zseniséget, mert egyébként bármi furcsa. A csík felszívása után fantasztikus gondolatok jönnek az embereknek egyébként. Ugye a baj ott kezdődik, és ezt mindig el szoktam mondani egyébként, hogy a fiatalokat, és most nem rólatok van szó, hanem a tizenvalahány éves, 15, 16, 17 és a problémás korosztály gyerekeknél egyébként, ugye, hogy a szülőktől azt hallják, a tanároktól azt hallják, mindenhol azt hallják, hogy a világ legszarabb dolga egy joyt elszívni. Attól micsoda katasztrófák lesznek. És ez tényleg így is van, vagy valami. Csak el kellene mondani a gyerekeknek, hogy egyébként a rohadt életben jó. Tehát amikor egy ilyen gyerek, aki ennyi negatívot hall, és azt mondja egyszer valamilyen oknál fogva, és ma már az az igazság, hogy a 90%-a kipróbálja, mert akkor különben kiközösítik, kinézik, attól köm tudja, hogy mi valami. És megszívja, és azt mondja, hogy megint hazudtak az öregek, a rohadt élet valami, és itt kezd, és onnan kezdődik a probléma. Megmarad-e annál, hogy havonta, vagy két havonta, vagy fél évente elszív egy joyt, vagy pedig belemászik? Ugye a problémás gyerek, akinek nem jó a háttere, vagy valami, az lehet, hogy bele fog mászni, vagy valami. Azért én ismerek olyan séfeket egyébként, akik zseniálisak, de a zsenialitás az mindig a csík után jön. Érted? De ez az egyik módja a dolognak. Hát ezt mindenki eldönti, érted? A másik az, hogy rengeteget tanulsz. Tehát azért 72 évesen, figyelj, tegnap a feleségem mondta, hogy az Istenbe bírom, hiszen 10-11 órától este fél 10-ig néztem a YouTube-ot, és csak főző cuccokat.
Igen, ezt mondtad, hogy a YouTube egy fő forrás.
Hát most már. Azért nekem régen ugye, mert én rengeteget költöttem szakácskönyvekre és folyóiratokra. Érted? Ez most azért olcsóbb, tudod, és sokkal nagyobb a merítés, tudod. Most beírom, hogy mit tudom én, japán fine dining, érted? És akkor 5 óra hosszán keresztül, még meg nem unom, egyiket löki föl a másik igen, után.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor itt célirányosan keresel?
Vagy van, akik kedvencei, vagy akiket direkt követsz
persze,
is?
Persze. Az egyik kedvencem a Daniel Soto, először is már jó csaj, ez egy mexikói séflány egyébként, és fantasztikusan, de rendkívül egyszerű és rendkívül jó dolgokat csinál egyébként. David Chang, azt is nagyon szeretem, távol-keletieket, nagyon szeretem ezt a vonulatot, a japánoktól attól hanyat verem magam, ugye természetesen, és mindig látsz valami érdekességet, tudod? Tehát most például, most a Ligetbe, ugye, ott is van egy bujadisznók, ott adtunk eddig egy májgombóclevest, egy vietnámi májgombóclevest, amit a Huszár Krisztiántól loptam el az ötletet.
Vietnámi gulyás.
Vietnámi gulyást, ugye nagy variáció nincsen benne, mert a főlevesbe van belevariálva a gulyás valahogy. Én a főlevesbe belevariáltam a májgombócot, és most láttam egy japán ételt egyébként, amiből megcsináltam a japán hagymalevest, ami 80%-ban japán, 20%-ban francia. Tehát a francia hagymaleves van japánosítva, de nagyon. És megmondom őszintén, most már két hete, ma minden második nap azt teszem otthon, vagy valami, és rendkívül meg vagyok vele elégedve, de ez egy abszolút ilyen kis pitiáner ötletből jött. Láttam valamit, mondom, de jól néz ki, vagy valami. Mondom, gyorsan leállítottam, megcsináltam, kipróbáltam, és azóta próbáljuk tökéletesíteni. Tehát azért ezek mennek, ezek a dolgok, tudod, és akkor van egy ilyen, van egy csomó jegyzetfüzetem persze, vagy valami, és akkor azokban ilyen, amikor látok valamit, akkor azt írom le. Ugye én nem vagyok olyan profi, mint a gyerek egyébként, tudod, hogy ugye a kompjúterben meg minden nézze, de ezáltal ugye hát én abszolút ilyen autodidakta módon készen leírom szépen a műsor címét, hogy mit néztem, tudod, mert meg tudja, el tudja raktározni valahova, belül tudja szedni, meg mit tudom, hogy mi. Ezek nekem nem mennek egyébként. Tehát én írott sajtóval dolgozom.
És nem inspirálottál annyira, hogy esetleg egy magad is egy YouTube konyhai influencerré váljál?
Nem, az nagyon strapás gyerekek. Szóval, két könyvet csináltunk meg, az első könyv, tudod, az olyan, hogy az ugye az egódat nyövei. Azt szokták mondani, hogy egy férfi ember életébe ültessen 4 fát, nem tudom, hány csaja legyen, az is megvolt egyébként, mert előzőkészében.
A fák
megvannak, tehát nekem van 4 fám van összesen az utcán van, az is kiültetve, tehát szilva fa ráadásul. És kérlek szépen, és te írjon egy könyvet. És akkor maradondót alkotott, azt mondják, hogy az első könyv az tényleg erről szólt, hogy az életemnek a megírható sztoriai, mert ugye tudnék még 3 könyvet, de hát olyan sztorik jönnének, ugye, hogy megsértődnének, meg fölháborodnának, tudod, meg ilyen izé lenne, vagy valami. De...
Azok a könyvek mennek a legjobban.
Igen, de nem, azt nem, azért nem szeretném azokat, akiket szerettem, vagy még ha 3-at ott is hagytam, vagy valami, tehát még őket is belevéve, vagy valami, de egyáltalán, hogy embereket megbántsak, vagy valami, vagy ma már másképp gondolják meg. Meg hát rengeteg olyan sztori van, ami nem szalonképes, tudod azért, de szerintem meg jók. De a lényeg az, hogy az első könyv, azt hiszem mindenkinek az egójáról szól. Tehát, hogy akkor meg akarsz mutatni magadból mindent. Mindent, ami ott van, és mert az egy fantasztikus dolog. Tudod, azért hány ezren, 100 000 olvassák, vagy ez borzalmas, nagyon jó dolog. És akkor úgy megy az egész egyébként, tudod? És akkor a Vili, az akkori konyhafőnököm ebben nagyon sokat segített, tehát a Kuli Melónak a nagy részét, hát sajnos azért átpattintottam a Vilire. És utána mindjárt annyira sikeres volt a dolog, hogy akkor megegyeztünk a kiadóval, hogy akkor egy éven belül csinálunk még egyet. És a negyedik évnél, meg még mindig nem csináltam semmit, akkor mondták, hogy akkor nagyon sajnálják egyébként, és nagyon szeretnek engem, meg tényleg jobban voltunk, meg vagyunk, de hát akkor, akkor behajtják rajtam a ködbért, hogyha nem csinálom meg. Tehát beszorítottak a sarokba. Akkor én gondoltam egy nagyot, megint egy ilyen nagy rafináltan, és akkor nem is én kértem meg a Willit, hogy benne lenne az új könyvbe, hanem a kiadó, tehát így hátulról ment a dolog. Tehát, és az a Willi mondta, hogy nagyon sajnálja, de nem. És akkor meg volt lepődve ugye a kiadó, a Gyula, hogy meg a Klárjék, hogy nem vagy valami. Szóval mondtam meg, hogy 50-50%-ba csináljuk meg a könyvet. Én a mottoja a könyvnek az volt, tudod, hogy a tradicionális, és az hogy épül tovább moderné. És akkor mondtuk, hogy én megcsinálom a tradicionális és egy modern változatát, a Willi meg még 2 változatát, hogy akkor az már 4, és én megcsinálom az én részemet. Tehát nem kell, hogy neki csinálja, vagy valami. De Vili egyébként nem hülye gyerek egyébként, ugye, tehát ő azt mondta, hogy ő ismeri a Lajost, úgyhogy a Lajos az ő részét is át fogja pattintani rá, úgyhogy ő nagyon sajnálja, de nem. Én szerintem ez egy nagy butaság volt a részéről, mert az életben nem hiszem, hogy kiad könyvet, azért mégiscsak ott lett volna a neve, ugyanolyan, minden ugyanolyan előjogokkal, minden úgy, pénzben, minden ugyanúgy osztozva lett volna, nincs egy nagy lóvé a könyvben egyébként, tehát egy tévedések ne essenek. És kérlek szépen, és maximum a Szegálnál ott van. És meg a Szél Tominál, ugye, de hát ők azt mondják, hogy 20 ezeret kinyomadnak a Lidlivel, és akkor úgy már van lóvé. És kérlek szépen, és abból ennél keservesebb munkát, mint egy könyvet egyedül megszenvedni.
Mert akkor ezt végül tényleg egyedül csináltam.
Sajnos meg kellett csinálnom. Kérlek szépen, és ugye hát én nem ülök le a komputer elé, tudod, én kézzel írom meg az egészet, akkor utána szereztem egy kislányt, aki ezt fölvitte gépre, ugye, vagy valami, akkor azt úgy elküldtük. De hát azért akkor...
Azt meg kellett szerkeszteni.
Meg kellett szerkeszteni, és le is kellett főzni, és meg kellett a fotókat csinálni. Ugye azért 120 fotó van benne, vagy nem is tudom mennyivel, kérlek szépen, amit azért meg kellett csinálni. Na ott azért már egy kicsit simliskedtem, mert akkor megbeszéltem a társaimmal, hogy akkor a Bokbisztró is vesz belőle, vagy kap belőle, mit tudom, 400-at, vagy 500-at, vagy valami, cserébe a fotózást megcsinálja a Bokbisztró. Úgyhogy szegény Vilike anélkül szállt be a munkába, hogy be lett volna írva a neve neki, ugye?
Nem hát, lehetett elkerülni.
Nem tudta elkerülni, vagy valami, nem tudom, hogy mit gondolt rólam akkor, de biztos nem a legszimpatikusabb ember voltam a közelében, vagy valami. De borzalmas kínszenvedés volt. Nagyon nehezen ment
össze. És akkor nem is lesz következő?
Nem, Isten őriz, nem. Meg nem is tudok már annyira érdekeset. Az első könyvben nem a receptek voltak elsősorban az érdekesek, hanem a sztorik. Azok tényleg olvasmányos volt, jó volt, vagy valami. Itt még egyet-egyet el tudtunk lőni, vagy valami, de nem, és az, hogy mostan nyomjak csak egy receptes ízét, nem, az már nem dobna föl, nem. Elég ennyi, nem kell habzsolni annyira ízét.
És most még egy olyan kérdés, ami tőled sokat meg szoktak kérdezni, de én most nem arra vagyok kíváncsi elsősorban, hogy te hogy éled meg, hogy Michelin csillagod, nem.
Nincsen.
Nincsen, hanem arra, hogy szerinted ez mennyire értékmérője a Michelin egyébként, és ugyanezt jelenti a Michelin, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt.
Biztos, hogy mást jelent egyébként, mert alakul ez az egész világ, vagy valami. Talán fontosabb volt, nagyobb jelentősége volt régen. Ma ebbe a médiában, amiben ma mozgunk, vagy annyira nyitott lett a világ, vagy valami, tehát, hogy azért információt nem csak egy Michelin könyvből lehet most már szerezni, hanem fölmegyek, és azt mondom, Provence, best éttermek, és akkor arról leírott mindent, vagy valami. De ettől függetlenül a Michelin egy nagyon komoly értékmérő. Lehet vele vitatkozni, lehet vele nem vitatkozni. Ez olyan, mint a Bocuse d'Or. Tudod, hogy a Bocuse d'Or is szerintem a világ egyik legrangosabb szakácsversenye. Nem lehet csalni. Ugye ezt a kelet-európai fejekben ezt nagyon nehéz elraktározni egyébként, tudod? Tehát, hogy azt mondjam, hogy a Bocuse d'Ornál, amikor azt mondják, hogy azért a franciák csak megcsinálták, csak elintézték, hogy ők. De ugye nem lehet, most képzeljétek el, hogy van 24 csapat, és mindegyik Bocuse d'Or akadémiának az elnöke az egyik zsűritag. 12-en mondjuk zsűrizik a halat, 12-en mondjuk a húst, értél. Ki az Isten fog a franciára szavazni? Tehát abban 24, az én versenyzőm is ott van, nem a franciát fogom tolni egyébként, vagy valami, tehát, és a francia nem fog oda jönni, hogy ő kaptok ennyi pénzt. Vagy, tehát ilyeneket, én nem tudom, hogy gondolják az emberek. Tehát azt mondom, hogy persze vannak trükkök, érted? Tehát mit tudom én, akkor, amikor még nem volt ennyire fontos a konyhai munka, akkor a franciák fölkészültek arra, hogy nagyon fontos legyen a konyhai munka, és azzal annyi pontot tudtak pluszba szerezni, vagy valami, de tényleg övéké volt a legjobb konyhai munkát, ezt hozzá kell tenni. Csak mi egy kicsit úgy elizéltük, hogy eddig sem foglalkoztak annyira vele. Tehát ilyen esetleg, de az is csak egyszer sikerült nekik, mert következő évben mindenki úgy odafigyelt a konyhai munkára, meg a bekészítésre, hogy az elképesztő. Az az egyik része, tehát, hogy nincsen ilyen, és ugyanez van a Michelinnél is. Persze szubjektív egy picikét, ugye? Az, hogy miből merít. ugye? Régebben úgy volt, ma nem tudom, hogy hogy csinálják egyébként, mert az ott most új igazgató van, új szisztéma van. Régebben úgy volt, hogy eljött a Michelin mondjuk Magyarországra, eljött a Múzeum kávéházba mondjuk, abban az időben még bemutatkoztak. Tehát amikor először voltak, akkor bemutatkoztak, bejött a konyhára, beszélgetett veled, megpróbált rájönni, hogy mi az a koncepció, amit te képviselsz, és az összhangban van-e az ételekkel, amiket ő kóstolt. És kérlek szépen akkor azt mondta, hogy jó, akkor ezek így megvannak, és akkor ezt lepontozta. És akkor megkérdezte a végén, de ezt nem mondta meg neked, hogy tetszett vagy nem tetszett. Hát én egyszer mondtam nekik egy olyat, hogy bejöttek, és ugye akkora volt a konyhánk, mint ez a, ennek a teremnek a fele. Érted? És akkor mondtam neki, hogy, és mondta, hogy hát igen, 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 és akkor mondom, és akkor ki akartam tenni magam, és mondtam, hogy egyébként ezeket a sok jó ételt egyébként ebbe a kicsi konyhába csináljuk meg, mert ez úgy gondoltam, egy rohadt pozitív dolog egyébként, vagy valami, és hozzád az értékeléshez, mire azt mondta, hogy tudja, séf úr, és sok helyen voltam már, ahol sokkal kisebb konyha van. Tehát még ennél is kisebb, és gondolom, hogy ott is jót adtak, vagy valami. Itt a merítés a lényeg, mert a végén azért megkérdezte, hogy tudnék-e ajánlani valamit, aki hozzánk hasonló, vagy esetleg jobb, vagy akit én jónak tartok. És akkor így bővül nekik a terület, érted? Most, hogy ugye a vidéket behoztuk, ugye, ez természetesen nem ingyen van. Tehát itt a tévedés ne essék. A Michelin és a Bocuse d'Or is, ez egy üzleti vállalkozás. Tehát itt nincsenek, olyan, mint a multit, itt nincs jó pofizás vagy valami. A Michelin azt mondja, hogy jó, megcsináljuk a vidéket, ez ennyibe kerül. Azért itt egy csomó vacsorát ki kell fizetni, az utazást, a szállást, ez egy csomó dolog. Ha nekünk fontos, a magyar turisztikának fontos, hogy vidéken is legyen Michelin csillag, akkor bizony itt be kell szállni ebből az egészbe, ugye? És akkor én azt mondom, hogy ez is jó, meg esetleg az is jó. Hogy most hogy volt, azt nem tudjuk, mert erre nem volt idő. Tehát erre nem volt idő, majd ezután. Majd most már, amikor jönnek ellenőrizgetni, akkor lehet, ha bár de most hallottam olyat is, hogy már nem mennek be, és nem kérdezik a dolgokat. Tehát csak úgy. Tehát az ismeretség azért az kell. Ezt tudod, hogy milyen? Mint annak idején, hogy bekerültem, az Amerikai Séf Akadémiának a 124. tagja vagyok. És a Chicagói Escoffier Klubnak, amiknek 99 állandó tagja van, de csak kihalásra lehet bekerülni, vagy valami, vagy ha valakit kirúgnak, annak is a tagja vagyok. Hát el tudjátok képzelni azt, hogy ott ülnek Amerikában nagy szakácsok, és azt mondják, hogy te gyerekek, hallottátok, ott Pesten van egy ilyen kis 160-as kis szakács egyébként, nagy pofájú, vagy azért szerintem ez befélt a nagy túrót, érted? A kis Jancsi mondta, hogy van itten Budapesten egy ilyen gyerek, aki megérdemelné, hogy ide beférjen, utána néztek egy kicsit, de nem nagyon. Jó, oké, akkor te vagy a tag. Hát így működik azért itt is a bővülés egyébként. Tudod, amit aztán kiderül, hogy odavaló vagy nem vagy odavaló. Tehát ez
hogy idővel
tisztulnak ezek a dolgok. Így van, és tehát a Michelin azért ez egy mérvadó. A Bocuse d'Or is. Tehát azért a magyar gasztronómia igazán akkor kezdett el fejlődni, és azóta fejlődött egyfolytában, amióta a Bocuse d'Oron elindultunk. Hogy ez sok pénzbe kerül? Igen, sok pénzbe kerül, de olyan, mint a Forma 1. Vagy senki nem kérdőjelezi meg ebben az országban, mondjuk, hogy az autóralé. Érted? Mibe kerül? Nem foglalkoznak vele. Egy futballstadion mibe kerül, érted? Valami, és az ottani focistáknak érzed. Hát a mi szakmánk is sokba kerül. Drága alapanyagokkal kell dolgoznunk, nem csak drágával, de drágával is egyébként, és azokba kellene begyakoroltatni az embereket. Tehát az oktatás is, hogyha egyszer itt elindul egy normális oktatás, és az nincs, az 30 év olyan szar, mint volt, lehet, hogy egy kicsit javult, vagy valami, de egy különösebb változás nincs, amíg nem hajlandóak ugyanúgy nagyon nagy pénzt beletenni, mint mondjuk ebbe a Michelines dologba, vagy bármibe, vagy a Bocuse d'Orba, addig a mi szakmánk nem fog tudni fejlődni. Most gondold el azt, hogy egy Szent Jakab kagyló mondjuk 20 ezer forint kilója. A Dani, amikor kiment Svájcba az első másfél-két hónapban a halakat tanulták, és mit tudom, az első hónap végén, nem most nem akarok azért, 400 vagy 700 darab Szent Jakab kagylót sütöttek meg a gyerekek. Érted? Ott a kollégisták megették, mert 400-an voltak, vagy mint mennyien, vagy körülbelül gondolom. Mindenki kollégiumban volt egyébként. itt nálunk fényképen se biztos, hogy lát a gyerek ilyet. Nem, hogy ez. És ez csak egy ilyen kis apró adalék volt, hogy az egyik évbe fölvette a szomeliét egy éves képzésre, vagy valami, és 200-300 eurós borokat kóstolgattak, vagy valami. Tehát pont, hogy milyen jó járt. Tehát, hogy ez bizony sokba kerül. Ezt vagy benyeljük, és akkor jöhetnek itt a különböző ilyen, hát nem akarok bántani senkit, tudod, hogy ezen hány lélegeztetőgépet lehetett volna venni. Mindig ettől a lélegeztetőgépet azon kívül is meg kéne venni. Tehát a kettő nem függ össze. Két különböző dolog, én szerintem az egész egyébként. És akkor működne ez az egész dolog. Tehát én azt mondom, hogy a Michelin nagyon fontos. Ausztria nem tartja ennyire fontosnak. Ott volt Michelin csillag vidéken is, tehát nem csak Bécsben, ugye, van ez a Main of City, ez a helyzet nyomja, a fővárosokat nyomja, és ott leálltak vele. Most képzeld el, hogy ott már voltak három csillagos éttermek Ausztriában, és most egyiknek sincs csillagja, egy se. És el vannak így is egyébként.
És említetted a képzést, ez ugye gyakran felmerül különböző vendégeinkkel itt a podcastban, hogy mi a helyzet a szakács meg vendéglátós képzéssel, és hogy ez hogy áll most, hát te most ennek adtad egy sommás ítéletét, de hogy akkor azt mondod, hogy ez nem pusztán szemléletfüggő, hanem ehhez egy nagy pénzösszeget kéne elhatározni.
Ugye először is a szemléletváltozásnak meg kellene lenni, hogy mit tanítunk. Tehát nem azt, amit eddig tanítottunk, ugye ez az egyik része neki. A másik része ki kellene képezni, vagy pedig, ugye, tehát én nem lennék egy jó tanár. Tehát én nem lehetek tanár egyébként, mert én, akinél röpködnek a lófaszok, meg nem tudom, hogy mi, ugye, a gyerekekkel így nem beszélsz. Márpedig én nem tudok, ha én odafigyelek arra, hogy fú, nagyon szabatosan kell beszélnem, akkor elveszik a lényeg nálam egyébként, ugye? Tehát kellenek olyanok, akik jók is egyébként a szakmában, tudnak mit mutatni, és mégis pedagógiailag is képzettek. Az is kell egyébként, tényleg, hogy meglegyen, vagy ugye? Akkor jön a veszély egyébként, hogyha kiképezünk egy csomó ilyen tanárt, azt lenyúlják a jobb éttermek abban a pillanatban, értelem. Tehát, hogy lehet megtartani őket ezen a szinten, vagy valami. És akkor utána jön majd a pénz. Érted? És akkor utána mindez, ezt meg lehet csinálni egyébként, tehát, hogy csinálni idézőbetéve egy elit iskolát, vagy valami, ahonnan az éttermek, a szállodák pénzért lehívhatják a gyereket. Tehát azt mondjuk, hogy egy ilyen képességű szakács ennyibe kerül, akkor te kifizeted, és 3 évig vállalja, hogy nem megy el. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, ez csak ilyen hülye ötletek, de valamivel módon meg lehetne ezt csinálni, nagyon nagy szükség lenne rá. Azon kívül vannak olyan, a mi szakmánkban olyan pozíciók, amihez én szerintem nem kell túl nagy dolog. Tehát, ha megnézed, akkor nyugaton, és még mindig van nyugat és kelet, akár tetszik, akár nem, és sajnos ugyanolyan differencia van majdnem, mint volt régen, és meg is fog maradni én szerintem.
És mi most ebbe a keletbe vagyunk.
Hát ugyanaz is, ahol lennék egyébként, csak mi olyan hülyék vagyunk, hogy mindig hasonlítgatjuk magunkat a nyugatnémetekkel, meg az osztrákkal. Nem kell, gyerekek. Hát a nyugatnémetnél, az osztráknál, meg a hollandoknál 40%-kal nagyobb a termelékenység. Könyörgöm. Tehát ugyanabban a poszton, érted? Hát majd, ha mi is úgy olyan lesz a termelékenység, akkor fogunk tudni oda elérni, vagy valami. De még mindig azt tudom neked, hogy nyugaton még ez mindig másképp megy, és a felszolgálás például, azok 90%-ban egyetemisták. Tehát azt tudom, hogy betanított emberek. Természetesen egy egyetemista mégis egy bizonyos intelligenciát feltételezünk róla, akinek van egy kis affinitása, hozzáállása, az el van. És van az étteremben 1, 2, 3 tényleg szakember, aki ezeket leirányítja, de ne haragudjatok, ahhoz nem kell nagy ész, hogy egy ekkora tálcára, mint ez az asztal, ráteszek 6 tányért, ugye, mert odakint nem ez a összerakom, összeforgatom, összecsorgatom, meg mit tudom, és nem tudod meggyőzni a felszolgálókat, hogy nem így kell, valami, hanem kiviszi a tálcát, leteszi, és az a szakember, aki ottan kommunikált a vendége, hogy az oda megy, tudja, hogy kinek mit adott, hogy. Tehát egyébként ilyen kihordó emberek egyébként mondjuk, és aztán onnan lehet tovább lépni. Ugye a szakácság az más, tehát a szakácsághoz azért sokkal komolyabb képzés kell, és az éttermi munkában is, ugye ott vannak a szomeliék, meg ott vannak a többiek, ahol szintén, de ez mindig, amikor már innen tovább léptél egyet, érted, és akkor lehet, hogy annyira tetszik, hogy hagyod az egyetemet és maradsz. egyébként a fenekeden egyébként, úgyhogy, de én azt mondom, hogy ha bár sokba kerül, de a Bocuse d'Or is, és a Michelin is egyébként, ez egy komoly fejlődést ad a szakmának egyébként. És mindenkinek azt mondom, hogy és nincs megvéve. Tehát, ugye, hogy és ez nem fér a fejünkbe, tudod. Tehát, hogy amikor mondja valaki, hogy figyelj ide, Lajos, vagyunk sott vagy a Bocuse-ra, nem lehetne elintézni, hogy nem lehet, gyerekek, nem lehet elintézni, nem lehet elintézni semmit ezeken a vonalakon egyébként. Tehát, és ezek a sok pénzek egyébként, ami a Bocuse d'Orra is elmegy, az elsősorban a franciáknak a zsebébe megy. Tehát ugye azért ezek ilyen úgynevezően betett franchise hülyeségek vagy valamikerek szépen, amiket ők kiközvetítenek, és azt vagy elfogadod, vagy nem. Tehát nem adhattunk például magyar pezsgőt, amikor itt volt az Európa-bajnokság, mert a szponzori pezsgőt kellett adni, mert onnan a szponzortól, a francia szponzortól pénz jött, és a pezsgő is jött, vagy valami. És akkor nem lehetett. Nagy nehezen megengedték, hogy a boroknak egy része magyar legyen. Tehát még ennyit sem lehet egyébként. Meg volt, hogy milyen ásványvizet lehet. Nem lehetett Szent Királyt adni, mert azt akarunk, hogy valami, hanem a Perrier-t kellett adni. Tehát ezek így működnek a dolgok, csak ezt mi nehezen értjük meg. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy tudod, még mindig okosba meg lehet csinálni dolgokat, még mindig lehet ilyen kis sungyimbungyimba elmenni, vagy valami. Nem lehet. Ennek egyszer is mindenkorra hozzá kellene szokni ezekhez a dolgokhoz.
Hát ez még biztos, hogy időbe fog telni.
Ajjaj, azt már ti megélitek, én már nem, ugye? Úgyhogy...
Jó, de hát ez egy jó végszó is.
Igen. Legyen végszó? Na, ok.
Igen.
Na, abszolút jó végszó, szerintem van benne kis realitás busongás a jelenen, de a pozitívan tekintünk a jövőbe, és akkor...
Persze, figyelj, az igazság az, hogy az ember tényleg pozitívabban gondolná ezeket a dolgokat, de egyelőre semmi szansz nincs rá. Én nem látok semmit. Tehát ugye most, amikor azt mondjuk, hogy vége lett a Covidnak, és egy kicsit úgy esetleg, most bejött a háború, érted? Ugye most a háborúnak, hogy mi lesz még a végkifejlete, fogalmunk nincsen egyébként. Tehát fogalmunk nincsen, hogy mi lesz, vagy mi jön ki ebből. A szarnak egy részét már azért érezzük azért. Tehát ugye azért én is főstócoltam egy vagonfát az udvarba, vagy valamit, hogy meg ne fagyjunk, érted? Minden gázpalackot teletöltöttem, érted? Egy egész karton izét vettem, édesítőt, hogy ne cukrot kelljen tárolnom.
Nyilván az éttermeket, meg az egész vendéglátást, ez megint csak különösen érzékenyen éri.
Hát nézd, egy dolgot megfigyelhetsz. Tehát ugye a vendéglősöknek a nagy része érzelmileg motivált. Tehát nem baj, hogy veszteséges, de hordja be a pénzt, mert ő érzelmileg kötődik hozzá, vagy valami. Ez egy nagyon rossz dolog. Akkor jön a következő dolog most, ugye hogy próbál az árral konkurálni. Tehát, hogy ő az úgy kerüljön kedvezőbb helyzetbe, hogy ő olcsóbb lesz, mint a többi. Ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb. Azt, hogy mennyit emelsz, és hogy mennyi marad meg belőle, hogy elem úgy itt állandóan változik, mert most holnaptól azt mondják, hogy a 100 forintos áram 250 forint, itt már milliók ugrálnak akkor havonta, akkor mennyit tegyünk rá, vagy valami? Akkor mennyi embert küldjünk el, hogy rentábilis legyen, mert akkor csökken a forgalmad esetleg, vagy nem is tudja az ember. Tehát ez egy nagyon, szerintem ebben az állapotban, és remélem nem jutunk el odáig, kell 2-3 év, hogy ez stabilizálódjon. Tehát 2-3 év ilyen háborús viszonyok után már 3 év múlva körülbelül tudnánk, hogy mégis merre, vagy hogy, vagy mit csináljunk. Mit érdemes csinálni egyáltalán? Jelen pillanatban szerintem nem igen tudjuk. Mert most holnaptól megint bevág valami, nem jön turista, akkor az összes fine dining becsukhatja a kapuját egyébként. Úgyhogy, és megyünk lefele a szar minőségű alapanyagok fele. Érted? Tehát azért, hogyha most már megfigyelitek, az embereknek a nagy része egyébként az első választása az ár. Utána jön a minőség. Tehát hiába döngetem én a mellem a gyerekek, lehet kapni 4000 forintért olyan csirkét, amíg csak szemet kapirgált meg ízét, vagy valami, akkor azt mondja, hogy hát jó, oké. Ez olyan, figyelj, annak idején voltam kint San Franciscóba, Monterreybe, és San Franciscóba a kínai piacon volt egy csirkebolt. És ez nekem nagyon bennem maradt. Ez 2006-ban volt. Volt csirke $2.30, és volt 27-ért.
Tehát a kettő, le kell fedni.
Le kell fedni. A $2.30-as csirke az egy trágya volt. De azt is el tudták adni, mert volt, akinek csak erre volt pénze. Akinek a 27 dolláros csirkére volt pénze, az egy szűkebb réteg volt, de biztosították annak is, hogy az, aki meg tudja venni, azt vegye meg azt. Ugye most jön egy új trend egyébként, ez a farm to table, tudod, ami egy drága játék lesz. Tehát a farm to table drága dolog. Az én nagymamám farm to table-be főzött, tudod. Csak azt most visszahozni, ez nagyon nehéz, de lehet, hogy visszahozunk. Ha visszahoznánk a falunak azt a becsületét, ami volt régen, ugye, hogy mindent megtermeltek, mindent megizéltek, és 10-kor levágta a csirkét, és 12 órakor az asztalon volt a kész kaja, na az a farm to table. De azt, hogy ezt most megvalósítsd időzelbe téve ilyen modern, nagyüzemi dologba, tehát hogy legyen konyhakerted, legyen ez, legyen az, legyen amaz, az sok pénz. Amsterdamban van egy étterem, egy vegetáriánus étterem, és a vega előtérbe fog kerülni. Mindenféleképpen. Nem szeretem, de előtérbe fog kerülni, de ez egy más kérdés. Kérlek szépen, ott van egy vegetáriánus étterem, kézzel egy fotballpályányi területet, ahol van egy nagy üvegház, ez egy ilyen volt, abban van az étterem, és abban van egy ilyen kis szoba, ahol a mikrozöldségek vannak, ezek a kis apró szarok, biztos ismeritek őket, és a többi része pedig konyhakert. És ők például azt csinálják, hogy csak akkor adnak paradicsomot, vagy raknak paradicsomot például bármelyik ételbe, ha amikor kint a kinti kertbe megteremez. Körülbelül 2,5 hónap. Tehát 2,5 hónap, vagy 3 hónap után, ha ad egy, mit tudom, egy krumpli levest, tehát 2,5 hónap után nincs paradicsomleves, és nincs olyan étel, amiben paradicsom megy bele, hanem csak akkor, amikor ez megterem. Ezt az édesapám még, amikor harmadszor elváltam, és kiköltöztem hozzájuk, és az első reggelinél mondtam a faternak, hogy zöld paprika vagy, és akkor azt mondta, hogy itt azt tesszük, ami mikor megterem. Nekünk nem megy olyan jól, mint neked az öreg ilyen. Elég vaskalapos volt egy-két. És tényleg, mi akkor ettünk retket, újhagymát, különböző, amikor a kertbe megtermed, de aztán jött a következő, jött a saláta, jött az uborka, jött a zöld paprika, és így mentünk végig. És egy idő múlva hozzászoktam én is, érted? Jó, én is hozzászoktattam a fatert, hogy van mindig zöld paprika az asztalon, vagy valami. Tehát, hogy ez lesz a másik ilyen dolog. Tehát ez a farm to table, ez egy drága szórakozás lesz. Ez régen a szegény embereknek volt a mindennapja. Ez most már, mivel nincsenek ilyen. Nézzék, ugye abban a faluban, ahol én felnőttem, gyerekek, szerintem nincsen 3 olyan porta, ahol meg vannak művelve a földek. Azelőtt pedig ez mind működött, ez a dolog.
Hát igen, nyilván.
És ez az izé. Tehát a vega előtérbe kerül, ez a farm to table, ezt fogják erőltetni, mert ugye a zöldek ezt nyomják egyébként, mert ez rendkívül fontos. Ugye, de az érdekes, nem hallom a zöldeket például, csak hogy ezért, hogy a kamionforgalmat leállítanák Európába. Az egyik, senki nem foglalkozik vele. Eszméletlen pénzt elküldtünk az aszfaltozásra, vagy mit tudom én, mire kérlek szépen, és olyan mennyiségű kamion dübörög egész Európán keresztül, hogy elképesztő. Pedig, hogyha ezt a farm to table-t visszahoznánk a régi formájába, nem volna semmi probléma egyébként. Tehát ezek elmennének egyébként az izébe.
Hát igen, ezekkel a kérdésekkel még biztos el lesz az emberiség egy pár évig.
Persze, ez mindig attól függ, hogy milyen lobby jön elő, tudod. Majd volt egy idő, most nem is olyan régen, amikor azt mondták, hogy épp hogy nem hallottam, hogy a tej mérgező. Érted? Én úgy nőttem föl, hogy a tej életerő egészséget. Most változnak egyébként. Most más lesz a izé. Annak idején a zsír az izé volt. Most a mangaliz a zsír, micsoda fantasztikus dolog, vagy valami. Érted? Tehát szóval, hogy
igen, ezeknek megvan az életciklusuk.
Ez gyerekek, és minden arról a rohadt pénzről szól. Tehát, hogy lassan egyébként nincsenek igazán barátságok, mert mindenhol vannak baráti körök, akiknek a zsebük körülbelül egyforma. Mert az, akinek már nincs annyi a zsebébe, az már nem fér be abba a baráti körbe, mert nem engedheti magának azt, hogy nem az az érdeklődési köre. Sajnos ilyen lett a világ egyébként, úgyhogy. És ez a szarvilága tietek lesz, ezt ti építitek egyébként.
Na, ez se, köszönjük, ez se rossz
végszó. Ez egy jó végszó.
Ez tényleg egy jó végszó, úgyhogy akkor fejezzük itt be, aztán majd újabb két év múlva reméljük, hogy már nem egy újabb válság közepén ülve megbeszélhetjük megint, hogy milyen helyzet. Úgyhogy köszönjük Bíró Lajosnak, hogy mindezt megosztotta velünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, és tegyetek továbbra is így, a 24.hu, vagy a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy egyéb felületeken, és mostantól majd bizonyos időközönként jelentkezni fogunk ilyen videós adásokkal is. Sziasztok!
Sziasztok!